Mit szól ahhoz, egy kicsit visszább nyúlva, hogy egy református lelkészből miniszter lett Magyarországon, és mit szól ahhoz, hogy ebből a református lelkészből Balogh Zoltánból most püspök lett a Dunamelléki Református Egyházkerületben?
Hát az első reakcióm az nagy öröm, mert nagyon régen, még a rendszerváltás idején elég szoros kapcsolatban voltunk Zolival, akkor az még olyan nagyon izgalmas időszak volt, amikor a fiatal katolikusok, fiatal reformátusok tárták fel a legkülönbözőbb lehetőségeket arra, hogy az új szeleknek teret adjunk, mások is voltak ebben a társaságban, és aztán az nagyon jó nézni, hogy mi lett belőlünk, és már akkor is jó volt ezt látni a régi ismerősség révén, amikor a Zoli egyre fontosabb társadalmi szerepeket töltött be, miniszter lett, és most, hogy majd püspök lesz belőle. Tehát ez egy ilyen, egy régi baráti kör tagjai, hogy hova fejlődtünk, vagy mi lett belőlünk, az egy szép dolog. És ráadásul annak az értékének a megítélése az, hát hívő emberek szemében az a Isten kezében van. Mi azt látjuk, amit itt látunk, de szerencsére a mindenható mást is lát. A másik az ahhoz kapcsolódik, hogy hát egy püspöknek ugye kormányzónak kell lennie, egy nagy összetett társadalmi egységet, vallási egységet kell tudnia, koordinálnia és kormányoznia, és azt hiszem, hogy ebből a szempontból szerencséje van az élető református egyházkerületnek, hogy talált egy olyan személyt, aki rendelkezik a kormányzásnak a karizmájával és a tapasztalataival. Mert egyébként a lelkészeket nem erre képzik a teológiákon, és ezt valahol azért jó, ha megszerzik, és hát, hogyha egy nagy cégnek a vezetői lesznek, és utána lesznek püspökök, vagy más nagyobb egyházi intézményeknek, de aki mondjuk miniszter volt, vagy aki egy alapítványnak a koordinátora, vagy vezetője, elnöke, hát az rá tud látni egy országra, rá tud látni a társadalom különböző mozgásaira, rá tud látni a pénzekre, a forrásokra, elképesztő kapcsolati tőkével rendelkezik, és letette a névjegyét az ország és az egyház számára. Nem egy ismeretlen ember, hanem egy nagyon ismert ember is. Tehát szerintem ebből a szempontból mindenképpen egy nagyon jó döntés. És hát persze, ilyenkor lehet mindjárt mondani, hogy ó, jó, de hát nem mindenki a kormánypártok szavazója a református egyházban, és akkor most majd ez szakadékot fog előidézni a református egyházban, és hogy a püspök, akinek hát pontifexnek kell lennie, összekötőnek, átívelőnek, gyógyítónak, feszültségeket csökkentőnek, hogy akkor erre nem alkalmas valaki, aki politikus volt, és egyértelmű elkötelezettséggel rendelkezett, és hát számos nyilván parazsat gyűjtött a fejére a sok-sok intézkedésével, ami hát az ország egyik részének nem tetszett, a másik részének meg nagyon tetszett. De hát szerintem nem szabad beleesni abba a csapdába, hogy mindent az ország politikai kettőosztottsága mentén vizsgálunk. És azt hiszem, hogy a református egyháznak és más egyházaknak is Magyarországon éppen az a feladata, vagy az egyik nagy küldetése, hogy a saját köreikben püspökkel, püspök nélkül, ezzel a püspökkel, más püspökkel, a saját köreiben valósítsa meg az evangéliumi értékekben való egyetértést, és erre támaszkodva értékelje és kezelje az egyébként teljesen normális politikai nézetkülönbségeket. Szerintem az természetes dolog, hogy ha valaki a nyilvánosság előtt egyértelmű politikai állásfoglalásokat tett, akkor az egyértelmű reakciókat is kelt, de hát ez a vándorló egyháznak ez a helyzete, és én azt hiszem, hogy a rejtett politikai preferenciáknál sokkal jobban kezelhetők a kinyilvánított politikai preferenciák. Azért miközben a Balogh Zoltán miniszter volt, aközben lelkész is volt, rendszeresen tartott istentiszteleteket, prédikációi meghallgathatók voltak az interneten. Én jó párat meghallgattam ezek közül, és mindegyiknél mérhetetlen egyértelműséggel lehetett tapasztalni, hogy képes arra, hogy a politikai szerepétől függetlenítve lelkipásztori szerepben szerepeljen vasárnap. És azt hiszem, hogy ez a vágya is, amikor a miniszterségnek vége lett, akkor ezt ki is fejezte, ha jól emlékszem, ez a vágya is megvolt, ez a képessége is megvan, úgyhogy én őszintén szólva nem tartanék attól, ismerve őt valamennyire, hogy beleviszi a református egyházat a jelenleginél jobban a politikai küzdelmeknek a mezeire. Épp ellenkezőleg azt hiszem, ha valaki tudja, hogy hogyan lehet megőrizni a személyi integritást és a vallási integritást, akkor az például ő.
És arról mit gondol, hogy ennek az egyházkerületnek, ugye a Dunamellékinek, vagy akár az egész Magyarország Református Egyháznak a megítélése változhat-e amiatt, hogy ő a püspök, akár pozitív irányba, olyanok szemében, akik eddig nem érdeklődtek az egyház iránt, de mondjuk az ő személye miatt odafordulnak, vagy akár negatív irányba ennek az ellentéte miatt, vagy egyáltalán az egyháznak kell figyelni arra, hogy kívülről valakik azt mondják, hogy ez pozitív vagy negatív az, hogy mondjuk kivezeti az egyik egyházkerületet.
Hát azt hiszem, hogy amikor a református egyházkerület eldöntötte, hogy őt kérik fel, akkor ezt már mérlegelte, hogy ennek mi lehet a közéleti ára, és ennek ismeretében döntöttek. Én magam nem hiszem, hogy a puszta tény, hogy az Orbán kormány egy minisztere református püspök lesz, hogy ez a puszta tény változtatni fog a református egyház pozitív vagy negatív megítélésén Magyarországon. Az aztán, hogy a püspöki szolgálatát majd hogyan végzi, az változtathat a református egyház megítélésén, pozitíve is és negatíve is. De itt egy pici zárójelet szeretnék tenni. Nyilván egy ilyen nagy vallási szervezet, mint a református egyház, akár az egésze, akár a Duna mellé, igényli azt, hogy a társadalom megbecsüléssel tekintsen rá. De azért szerintem ilyenkor eszünkbe juthat a Bibliának a tanítása, Jézusnak a tanítása arról, hogy az emberek tetszését keressük el, vagy a mennyei atya tetszését. És hogy ne tudja a jobb kéz, hogy mit csinál a bal, és hogy majd a jutalmat azt a mennyei atyától kell remélnünk. És ismerjük azt, hogy Jézus miért kritizálta a farizeusokat, de nem minden farizeust, hanem azt a farizeusságot, amely a köztereken megbecsülést igénylő magatartás, és mennyire dicsérte azt a magatartást, amelyik a köznyilvánosság előtt visszahúzódik és szerény. Tehát, hogy miközben érthető, hogy egy ilyen nagy intézmény akarja a társadalmi elismertséget, aközben óvatosnak kell lennie, hogy a döntéseit ebből a szempontból hozza el meg.
Történt már valaha a magyar egyház történetében valami hasonló, hogy valaki miniszterségből lép püspökségbe, vagy akár fordítva?
Az, hogy pont miniszterségbe került-e valaki, vagy miniszterségből, azt nem tudom. De hogy a magas egyházi beosztás és a magas politikai beosztás az egészen a kommunista hatalom átvételig Magyarországon magától értetődő volt. Tehát a parlamentbe ott ültek a főpapok. Úgyhogy, hogy úgy mondjam, Magyarország hosszabb történetében vannak az egyházi vezetők és a politikai vezetők personál unióban. Csak már ma ez kérdésként merülhet fel, hogy. Azóta megváltoztak a szabályok, de ez önmagában, ahogy más vallásokban is, a vallási vezetők politikai befolyása az adott esetben nagy tud lenni. Mondjuk például itt a Dalai Lámára gondolok hirtelen. Ugyanúgy Magyarországon is ez így volt, és hát talán ritka esetben ma is így van. Talán a formális összefonódás vagy szerepváltás az előnyösebb az egyház és a társadalom számára, mint az informális. Tehát ha valaki egyházi vezető és valami oknál fogva nagy befolyásra van, személyes kapcsolatok révén, vagy egyéni karizma révén, régi barátságok révén a politikai vezetésre, vagy fordítva, az informális viszonyok azok több kérdést vetnek fel, mint a formálisak. Azonban lenni nekem még a püspökséggel kapcsolatban valami más felvetésem is, ha lehet.
Hallgatjuk.
Azt szeretném egy kicsit felvetni, hogy a református egyházban, hát egy kicsit úgy mondhatni talán, hogy történetileg, eredetileg a presbiteri szervezési logika és felfogás és egyházszervezeti rend uralkodott. És aztán különböző okokból ez megváltozott. Talán így is merhetem mondani, hogy klerikalizálódott a a református egyház. És hol a katolikusokkal szembeni küzdelem kényszerítette rá őket, hol a rituális lelkipásztori tevékenység, az úr asztala körüli szolgálat és a többlettudás kiemelte a lelkészeket a gyülekezetben. A presbitereknek ugye nem kellett, hogy teológiai tudással rendelkezzenek, és akkor a klerikalizálódás következménye az is, hogy a püspöki szerep is egyfajta hierarchikus szereppé vált. Közben változik újra a társadalom, és a mai társadalom hálózatos társadalom. És a mai társadalomban egy vezető szerep, az lehet a központot erősítő szerep, aminek szintén megvan a maga értelme, de lehet a hálózatot erősítő szerep is. És a központi szerep erősítése, a központi mag erősítése érthető akkor, hogyha úgy tekint magára az illető vallási közösség, hogy most is támadva van, hát talán most nem a katolikusok támadják, hanem kulturális trendek támadják, vagy ki tudja, hogy érzékeli ezt a református egyház Magyarországon. Másoldalról viszont a különböző presbitériumoknak, helyi közösségeknek a sokfélesége az pedig nagy megerősítést igényel. És ott nem a központosítás, nem a központ erősítése, hanem éppen a sokféleség, az ellentmondások, a feszültségek erősítése és egy olyan keret menedzselése tartozik, hat esetleg egy pásztori szerephez, amely keretben megférnek egymás mellett az ellentétek, az ellentétes felfogások, a feszültségek, akár egyháztani kérdésekben, bibliai értelmezési kérdésekben, egyházi intézkedésekkel kapcsolatos kérdésekben, vagy éppen szándékosan utolsónak mondom, politikai kérdésekben. És akkor, amikor református püspökre gondolok, függetlenül most Balogh Zoltán személyétől, akkor számomra ez egy fontosnak tűnő értékelési szempont. És ez az igazi egyházi szempont, ez az igazi a vallási közösség belsejéből, saját önértelmezéséből fakadó szempont, amelynek a megerősítésére nagyon nagy szükség van, mert ahogy eddig is beszélgettünk, a külső szempontok, a politikai szempontok, meg az ízlésbeli szempontok, azok dominálnak nagyon. És az egyházi közösségeknek pedig nem is tudom, talán a léte múlik azon, hogy ne ezekre a szempontokra koncentráljon, hanem a belülről jövő szempontokra. Egy tiszántúli püspöktől idéznék szívesen valamit, közel 100 évvel ezelőtt írta ezt a mondatot, ami minden új funkcióviselőnek szólhat, úgyhogy nem kipécézve most a Balogh Zoltánra, hanem egyáltalán a püspökséggel kapcsolatban idézem. Különösképpen a püspöki tiszt az, amelytől az ember uralom és ember imádat kísértése még akkor is elválaszthatatlan, a betöltője, a legkimagaslóbb szellemi és erkölcsi egyéniség és legmélyebb evangéliumi lélek. Eddig az idézet. És azt hiszem, hogy ezt tudni kell annak, aki ilyen fontos beosztást elvállal, és azt hiszem, hogy a Zoli tudja ezt, és ismeri ezt a kísértést. És szerintem neki magának is, és mindannyiunknak is az a reménye, hogy ezzel a kísértéssel meg fog tudni küzdeni.